Bekezdődött az Európa-bajnokság érdemi része. A mai teljes terjedelemben két klasszikus párharcról fogunk beszélni, hiszen az első két negyed döntőben Spanyolország Németországgal, mint Portugália Franciaországgal találkozott és küzdött meg az elődöntőbe jutásért. A meccsek eseményeit majd Kemenek Szabolcsal fogjuk kitárgyalni, a bírói kérdésekben pedig majd ismét Pataki Gyula, a Sportál szakírója fog nekünk segíteni. Már is kezdünk.
Ez a teljes terjedelem, Magyarország első futball podcastja.
És akkor indítsunk is az első találkozóval, a 18 órás kezdettel megrendezett Németország-Spanyolország találkozóval, amelyet Stuttgartban játszottak le, és ezzel búcsúzott már is egy helyszín ugye az Európa-bajnokságtól, hiszen ebben a stadionban sem rendeznek majd több mérkőzést, de búcsúzott a házigazda nem csak ebből a szempontból, hiszen Németország végül is vereséget szenvedett a spanyoloktól. Keményen kezdték a mérkőzést a hazaiak, és Toni Kroos igencsak próbára tette Anthony Taylor tűrőképességét, erről majd beszélni is fogunk nem is olyan nagyon sokára a bírózós rovatunkban. Többször is kapatott volna sárgalapot rögtön a meccs legelején, hiszen tulajdonképpen neki köszönhetően kellett Pedrit recserélni. Már a 8. percben Dani Olmo vette át a helyét, soha korábban Európa-bajnoki mérkőzésen ennyire korán nem kellett egy csapatnak cserét eszközölnie, és aztán ennek a cserének nagyon fontos szerepe lett, nem csak azért, mert Toni Kroos itt még ugye nem kapott sárgalapot a mérkőzésen. Egyébként is a spanyolok kezdték jobban a találkozót, ezt nyugodtan mondhatjuk, sokkal több kapura lövése volt a spanyol csapatnak, a németek egy fokkal kevésbé játszottak veszélyesen, de igazából azért olyan nagyon komoly bravúrt egyik kapusnak sem kellett még az első fél időben bemutatnia. Dani Olmo viszont aztán a második játék részben vált igazán főszereplővé, amikor is nem sokkal az újrakezdést követően megszerezte a vezetést egy nagyon jó kis tábori lövéssel a spanyolok számára. Ebből a szempontból ugye már egyáltalán nem lepődünk meg, ez abszolút trendnek számít eddig az Európa-bajnokságon. A németek aztán innen kezdve természetesen egyáltalán nem meglepő módon egyre inkább fokozták a nyomást, jöttek egymás után Julian Nagelsmann cseréi, de először igencsak kevés hatékonysággal. Egészen a 89. percig kellett várni az egyenlítésre, Florian Wirtznek sikerült végül is összehoznia azt a találatot, ami azt jelentette, hogy a rendes játékidő nem hozott döntést, és jöhetett a hosszabbítás, ahol aztán láttunk megint érdekes dolgokat mind a két oldalon, a játékvezetőtől is, hiszen például Unai Simon is bőven kiállíthatta volna magát itt az időhúzásos dolgaért, ez végül is nem történt meg, jött viszont egy mindent eldöntő találat egy másik spanyol cserejátékostól, megint csak Dani Olmo beadását követően a 119. percben sikerült kiharcolnia a továbbjutást a spanyolok számára Mikel Merinónak, bár ekkor természetesen ebben még annyira nem lehettek biztosak a spanyolok, hiszen hátra volt még végül is több mint 4 perc, ami a hosszabbítását illette. Ebben még belefért például egy második sárgalap is Dani Carvajalnak, aki ennél egyértelműbben nem is hagyhatná ki, tehát már az elődöntőt majd a spanyolok részéről, akiknek egyébként is lesz gondjuk, hiszen a védelemből egészen biztosan hiányozni fog Robin Lenormand is majd azon a találkozón. Végül is a spanyolok ugye kibírták, nem kaptak gólt már itt a hátra lévő néhány percben, ez pedig azt jelenti, hogy a németek kiestek, Spanyolország pedig elsőként ott van az elődöntőben az idei Európa-bajnokságon. Erről fogunk már is beszélgetni Kemenes Szabolcsal. Azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy a spanyolok és a németek mérkőzésével kapcsolatban legalább láttunk gólt, de lehet, hogy ez kellett egy nagyon furcsa és szerencsétlen dolog itt a mérkőzés legelején, ugye soha ilyen korán még nem kellett játékos lecserélni az Európa-bajnokságon, mint most szegény Pedrit, és jó kérdés, hogy mikor állt volna be Dani Olmo, akkor, hogyha nincs ez a sérülés.
Igen, pont amikor megtörtént ugye ez az eset, akkor váltottunk üzenetet, hogy szerintem jobban jártak így a spanyolok, most ez nyilván rosszul hangzik, mert nem kívánunk sérülést senkinek, de én azt gondolom, hogy ebben a válogatottban egyébként Dani Olmo szenzációsan beleillik, és nem csak a gólja, hanem egyébként az addig mutatott játéka és a helyzete is azt gondolom, hogy arra predesztinálják őt, hogy akár kezdőként is játszon ebben a csapatban. Tehát egyáltalán nem volt minőségi romlás azáltal, hogy ő került be a csapatba, ugye Pedri korai sérülése miatt. Nyilván az már csak hab a tortán, hogy az ő gólja hozta meg a vezetést végül nekik.
Azt talán egyébként is elmondhatjuk, hogy ha itt a két mai mérkőzésre előjáróban gondoltunk, akkor inkább ettől a meccstől is vártuk a gólokat, sokkal inkább, mint a második találkozótól. Ebből a szempontból mondjuk azért a németek hagytak kívánni valót maguk után, főleg itt az első fél időben. Azért mondjuk persze azt korábban is értettük, hogy nyilván a spanyolok akarnak talán inkább játszani majd, de téged mennyire lepett meg a németek hozzáállása?
Ez mindig egy jó kérdés, tudod, egy ilyen szintű csapat ellen, mint a spanyol, amikor ott vagy a pályán, akkor tisztában vagy azzal, hogy a legkisebb hibát ők meg fogják büntetni. Főleg, amíg ugye a két széle a pályán volt, amit aztán ugye De La Fuente végül úgy döntött, hogy ne legyenek a fiatalok a pályán egészen végig, ami egy meglepő húzás volt, de végül szerencsésen sült el is bejött a spanyoloknak. Azért nem könnyű úgy futballozni, hogy tudod, hogy a legkisebb hibát is meg fogják büntetni. Tehát az, hogy eleve Emre Can kezdett Gündogan mellett és Kroos mellett, tehát egy ilyen középpályával álltak fel a németek, azért nekem az azt sejtette, hogy inkább a tutira mennek rá az elején a németek, és nem szeretnének beleszaladni egy ilyen adokkapok dirdúrba. Az egy más kérdés, hogy Toni Kroost a hetedik percbe kellett volna kiállítani, majd összesen ezen a mérkőzésen összeszedett 8 sárgalapot, amiből az egyet sikerült neki ugye felmutatni, ez megint egy más kérdés. Jó kérdés, hogy mennyire ült Nagelsmann ezen elképzelése, hogy ezzel a középpályával küldje harcba a csapatot. Talán jó válasz arra, hogy saját magát korrigálta azzal, hogy a szünetben már változtatott ugye középpályán. Tehát valószínűleg ő is érezte, hogy azért ez nem feltétlenül az, amire ő gondolt volna így a mérkőzés elején, hogy jobban szerette volna kontrollálni a középpályát ezzel a hármassal, ezzel a rutinos hármassal. Szerintem ez annyira nem jött össze, és ennek is volt köszönhető egyből a szünetben a csere.
Igen, azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy nem a kék haja miatt hagyta ki, vagy lila haja miatt hagyta ki Robert Andrichot a kezdőből Julian Nagelsmann, de az egyértelműen kiderült számára itt 45 perc után, hogy a húzás az egyáltalán nem ült, de egészen addig azért nem változott jelentősen, azt hiszem, a német válogatott játék, amíg nem kerültek hátrányba, aztán nem sokkal a második félidő kezdete után.
Szerintem a legnagyobb változást egyébként Füllkrug beállása okozta, mert ott egész egyszerűen ez a Nacho-Füllkrug páros az egy olyan, szépen mondva, ilyen mismatch-é alakult, ahhoz, hogyha Füllkrug egy mesterhármas szerez az az idő alatt, amíg a pályán van, akkor egy szót sem szóltok volna a spanyolok. Egész egyszerűen Nacho nem bírt vele semmilyen módon, tehát ugye több helyzete is, hogy kapufáig eljutott, a leges-leges legvégén ugye ott volt a fejében az egyenlítés a 126., 5., 4. percben, nem is tudom már pontosan a hányadik percben. Tehát én azt gondolom, hogy Füllkrug beállítása és egy picit fizikálisabbá válása a német csapatnak, direktebb játék és fizikálisabbá válás vele, az abszolút bejött. Tehát, hogy az nagyon ült, és azzal nagyon nem tudtak mit kezdeni a spanyolok. Nyilván ennek van egy mentális része is, hogy 1-0-ra vezetsz, és akkor persze, hogy jön az ellenfél és tolja, mint az állat. Aztán végül ugye sikerült a németeknek kiegyenlíteni, de én ott éreztem, hogy fölborult egy picit a pálya a németek felé, amikor Füllkrugot behozta Nagelsmann.
Itt ebből a szempontból két dolgot mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik nyilván a modern labdarúgásban a klasszikus centerek szerepe, de a másik meg az, ami tényleg trend szintén már edzőknél manapság, hogyha mondjuk egy védő összeszed akár az első fél időben is már egy sárgalapot, akkor azt nagyon könnyen lekapja, pontosan attól félve, hogy nehogy beszedje a másodikat is. És ugye ezért is kerülhetett Nacho a pályára, és aztán ezért lehetett ebből ugye Nacho Füllkrug párhasz, mert ugye Lenormant lekapta De La Fuente.
Ez pontosan így van, ami szerintem egy teljesen indokolt döntés. Tehát amikor ilyen támadó potenciál van a másik oldalon, mint ami a németeknél, akkor nagyon-nagyon rizikós ugye egy belső védőt sárgalappal meghagyni. Nyilván én azt mondom, hogy ha egy picit rutinosabb játékosról, mondjuk ha Sergio Ramosról, hogy maradjunk a spanyol példánál, van szó, akkor nem gondolom, hogy megtörténik ez a csere. Tehát akkor én azt gondolom, hogy végig a pályán hagyja, és hagyja, hogy megoldja egy sárgával is a belső védője. Ebben az esetben, mivel ugye egy sokkal rutinosabb érkezett Lenormand helyére, ezért nem volt indokolatlan a csere. Az nekem egyébként meglepő volt, hogy Füllkruggal mennyire nem tudott mit kezdeni Nacho. És nyilván ez a csere után már nehéz volt, hogy módosítani a taktikát, de az, hogy maga a csere megtörtént a sárgalap után, az valamilyen szinten indokolható. Én azt gondolom, hogy nem minden belső védővel tette volna meg ezt, de elakulente, hogy lecserélje fél időben. Vagyis hát igen, sárgalap után.
Te hogy állsz egyébként ezzel a klasszikus center kérdéssel, mert ugye tényleg a modern játékból azért nagyon kivesztek az utóbbi években, vagy az előző, nem tudom, egy évtizedben talán az igazi centerek, de aztán az utóbbi néhány év, mint hogy egy kicsit hozna őket vissza, így azért a Rivalda fénybe.
Hát főleg azért, mert ugye akik az elmúlt 10-20 évben diktálják a tempót, lásd Pep Guardiola edzői szinten, ugye azért az egyik legnagyobb húzása az volt, hogy Haalandot behozta ebbe a körbe, hogy kvázi klasszikus center szerepkörbe. És én azt gondolom, hogy ennek van egy kritikus mérkőzése ennek az újra divattá válásnak, méghozzá az a Manchester City Atletico Madrid mérkőzés, vagy kieséses szakaszban levő párharc, amikor az Atleti az első mérkőzésen gyakorlatilag 5-0-ba állt föl Manchesterben, és azzal akarta kihúzni a meccset, ugye 1-0-ra nyert végül a City egy De Bruyne góllal. És egész egyszerűen azt megmutatta Guardiolának is, hogy van olyan szituáció, amikor nagyon-nagyon kell egy nagy dög oda előre, aki teljesen más opciókat tud biztosítani egy csapatnak. Tehát én nagyon pártolom, és én nagyon szeretem az ilyen típusú játékosokat, akár Füllkrug, akár Haaland, akár ugye erre volt ugye a Liverpool válasz, a Núñez leigazolása, most az, hogy sikerült vagy nem, az egy másik kérdés, de hogy alkatra, meg ötletre ugye ez lett volna a terv. én nagyon bírom az ilyen típusú játékosokat, mert szerintem nagyon sokat hozzá tudnak adni a csapat taktikai variálhatóságához. És ugye ezt láttuk most is. Ezt láttuk most is, hogy Fülkrug beállásával egy teljesen más színezetű mérkőzés alakult ki. Úgyhogy én nagyon is hiszek abban, hogy ezeknek a fajta játékosoknak van jelenésük a pályán.
És ugye sikerült végül is a rendes játékidő végén a németek számára az egyenlítés, már itt idézhetnek ilyen klasszikus toposzokat azzal kapcsolatban, hogy milyenek is ezek a bajszos szörös lábú német focisták, akik már nincsenek egyébként egyáltalán jelen pillanatban ebben a válogatottban sem. De legalább valami megcsillant ezekből a régi dolgokból is, hogyha úgy tetszik. És aztán jött egy olyan hosszabbítás, ahol azért megint csak nyilván persze egy kicsit a visszafogottság volt eleinte fontos mindenki számára, de aztán azért a spanyolok megint megmutatták, hogy bennük van ebből a szempontból több spiritus, és ebből a szempontból volt csak minden elfogultság nélkül jó látni azt, hogy azért ezt tudott kifizetődő lenni a számukra.
Abszolút egyetértek. Sőt, egészen kétségbe estem akkor, amikor láttam De La Fuente cseréit, és hogy egy kicsit visszahozza azt a spanyol válogatottat, akik az elmúlt pár évben egy picit beleragadtak már ebbe a nagyon pozíciós játékba, és lendületüket vesztették, mert nekem pont azt tetszik ebbe a De La Fuente és spanyol válogatottban, hogy most gyakorlatilag mindenük van. Tehát van bennük tempó, de ugyanúgy megvan a technikai elképesztően tökéletesség, tehát nem tud tőlük elvenni a labdát. Gyakorlatilag ezek a játékosok nem értelmezik a nyomást, tehát nem tud őket nyomás alá tenni. Van bennük tempó, van bennük pozíciós játék, de van bennük elmozgó játék, feltűnnek a pálya minden szegmensében, és közben mégis nagyon kiegyensúlyozottak, de képesek direktbe, vertikálisan előrefele játszani. Tehát szerintem ez egy elképesztően komplex spanyol válogatott, komplex és összetett spanyol válogatott, amit már nagyon-nagyon rég láttunk. Úgyhogy én nagyon bántam volna, ha ők kiesnek erről az Európa-bajnokságról, mert szerintem nagyon jó őket nézni. És hát nyilván kell a szerencse is. Tehát az, hogy Merino gólja dönti el végül ezt a párharcot, amit előzetesen azt gondolom, nagyon sokan azt is mondhatták volna, hogy az EB döntőt látjuk, akkor is elégedett vagyunk ilyen párosítással. És ezt Merino dönti el, aki ugye úgy kerül pályára, hogy azért sokan így felsziszentünk, hogy biztos, hogy ez a jó döntés. Mindegy, ez volt a jó döntés. És az, hogy tényleg Dani Olmo a gólya mellé gólpaszt is ki tudott osztani, ez azt gondolom, hogy most mindenképpen De La Fuentét dicséri, nyilván, hiszen a cserék jól sültek el, de hát ez szerencsés kell azért természetesen.
És hát nyilván az ember sajnálja Toni Kroos, de közben meg azért abból a szempontból sem érdemtelen, azt hiszem, a spanyol válogatott továbbjutás, hogy most már azért bőven kijelenthetjük szerintem az eddig látottak alapján, hogy ezen az Európa-bajnokságon a legélvezetesebb és talán a legjobb focit ez a spanyol válogatott játsza.
Messze, messze. Én is azt gondolom, hogy messze a legélvezetesebb és legjobb focit a spanyol válogatott játsza. Én a németekkel is, ilyet nem mondok, hogy a németekkel szimpatizáltam, mert ez nem fog megtörténni, hogy ilyet mondok, de a játékukkal maximálisan, és tényleg amilyen válogatottat összerakott Nagelsmann, azt öröm volt nézni szintén. Úgyhogy kicsit sajnáltam, hogy kvázi ennyire korán jött össze ez a párosítás, de amit mondasz, abszolút én is úgy látom, hogy ez a spanyol válogatott egy elképesztően komplex elegy most jelenleg, és abban bízom, hogy ezt a franciák ellen is tudják majd bizonyítani, hogy ez így van.
Ennyi tehát az első találkozóról, legalábbis ami kimondottan a futballszakmai dolgokat illeti, mert hogy már is jön Pataki Gyuszi, a Sportál újságírója, akivel természetesen azt is megbeszéljük, hogy mit csinálhatott volna Anthony Taylor másképpen, ha egyáltalán kellett volna másképpen csinálnia ezen a találkozón. Azt tudtuk már ugye itt a negyedöntők első napját megelőzően, hogy ez az angol bírók napja lesz, hiszen a mai mind a két találkozott angol játékvezető fújta az elsőt, ugye Anthony Taylor, a másodikat pedig Michael Oliver. Önmagában ez a bíró küldés téged mennyire lepett meg, már nem, mint hogyha persze bármi közel kellene, hogy legyen a játékvezető küldésnek az, hogy éppen milyen nap van.
Szia, Ádi, üdvözlök én is mindenkit. Anthony Taylor küldése az nem igazán lepett meg. Számítottam rá, hogy az egyik negyed döntőt megkap, és valószínűleg tartottam, hogy pont ez a spanyol mérkőzés lesz az övé. Oliverje már inkább meglepett, mert már három mérkőzést vezetett, és elég hamar megkapta a negyediket. De igen, Taylor esetében nagyon nehéz meccset kapott. Hát nem irigyeltem, eleve ő is meg tudja nehezíteni a saját dolgát, de most a csapatok is nagyon partnerek voltak ebben, hogy minél nehezebb dolga legyen. Ez, ahogy már mondtam, egy korábbi mérkőzése, ez pont egy olyan meccs, ezt a spanyol-olaszon mondtam, amit igazából jó vezetni nem lehet, túlélni lehet csak.
Igen, érdekes volt ebből a szempontból ugye az ő hozzáállása a meccslegején. Ezt tényleg az abszolút klasszikus angol játékvezetői stílusra szokták mondani, amit mondjuk Toni Kroosnak megengedett az első percekben, hogy 70-es, 80-as, még akár 90-es években is abszolút jellemző volt az angol játékvezetés, hogy az első negyed órában, 20 percben Hát persze volt még olyan időszak is, amikor nem létezett a sárgalap, de az angolok sokáig nem is vettek erről tudomást, tényleg a meccsek első felében, vagy első negyedében, hogyha úgy tetszik, mindenkinek volt egy kemény belépőre mindenképpen lehetősége, csattogtak is a bokák. Kicsit Toni Kroos is, mint hogyha ezzel élt volna itt a meccs legelején.
Pontosan azért Toni Kroos itt az elején nagyon kimaxolta, hogy meddig mehet el. Taylor nagyon nem akart így az elején adni, mert szerintem ő is sejtette, hogy ez egy eléggé soklapos találkozó lesz. De ugyanez volt, mint a spanyol-olasznál, mondom, egy rendkívül nehéz meccs, és pont ez a mérkőzés is mutatta azt, amit Rossetti mondott az elején, hogy csak a csapatkapitányok beszélhetnek a játékvezetővel. Hát itt azért nem ez történt, itt azért nem egyszer körbevették Taylort, nem egyszer többen beszéltek hozzá. Hát ha itt mindenért lapot adott volna, amit így Rossetti fölvázolt az elején, hát nem tudom, hogy elég játékos maradt-e volna a pályán.
És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ezért most persze, hogy mondhatjuk azt, hogy nem tartotta be a szabályokat betűk szerint Anthony Taylor, de közben meg valószínűleg önmagának a mérkőzésnek alapvetően jót tett, mert azért jó néhány ilyen sztori volt tényleg a meccs közben. Talán az egyik legeklatánsabb dolog egyébként ebből a szempontból már ugye a hosszabbításban Unai Simon, amikor húzta az időt, nagyon látványosan, nagyon egyértelműen, és ott is akár ő is simán kaphatott volna pirosat, meg ugye szóba került a közvetítésben is, hogy milyen érdekes lenne, hogyha így kellene mondjuk egy büntető párbajnak nekifutnia a spanyol válogatottnak, mégsem tette meg, és azt hiszem, igen, lehet, hogy német szurkolók nem értenek persze ezzel feltétlenül egyet, de összességében azért nem baj, hogy egy mérkőzés nem így dől el. Ilyenkor már azért tényleg nagyon kemény dolognak kell történni, hogy valami kipirosat kapjon.
Igen, ez egyértelmű. Hát egy ilyen, ez már abszolút ilyen teljes belenyúlás lett volna, ha mondjuk Unai Simont kiállítja egy ilyenért. Igaz, a piros lap így sem maradhatott el, de Carvajalé teljesen egyértelmű volt. Carvajal is tudta, azt be kellett ott neki vállalnia, főleg, hogy már nem is volt teljesen egészséges, ahogy észrevettem. És de igen, az egy nagyon ilyen soklapos mérkőzés volt, ez nagyon benne volt a pakliban.
Carvajalra mindjárt térünk vissza egy picit, de annyiban talán beszéljünk erről, hogy ez mennyire írott vagy íratlan szabály, vagy mennyire beszélnek erről, ugye mindig elmondjuk, hogy vannak bizonyos iránymutatások is természetesen egy ilyen nagy torna előtt, hogy miképpen kell mondjuk értelmezni a szabályokat, vagy mit csináljunk egy picit másképp, mint egyébként, de ezek meg olyan kicsit magától értető dolgok mindenki számára, hogy tényleg ilyen, már bocsánat, hülyeségek miatt azért ne repkedjenek a piros lapok egy mérkőzésen.
Persze, persze, azért az irányelvek után vannak, amikor azért kicsit vissza is vesznek, nem is, igazából néha nem is jelentik be, hogy akkor kicsit máshogy, de az a játékvezetők azért napi szinten elbeszélgetnek velük, hogy mit, hogyan kielemzik az előző mérkőzéseket is. Volt például a 98-as világbajnokságra, egyszer már talán vissza is tértem, hogy ott mondták, hogy minden hátulról való becsúszásért azonnal adják a pirosat. Na az elején körülbelül minden mérkőzésen volt kiáltás az első körben, utána ezt visszavették sárgára. Azért rugalmasabban próbálják ezeket az iránymutatásokat is alkalmazni.
Na és ez egy érdekes kérdés ebből a szempontból, hogy a Cucurella kezezése vagy nem kezezése hosszabbításban. Itt több dolog is felmerült. Egyrészt, hogy esetleg volt-e mondjuk egy lesz szituáció, ami eleve már felülírhatta volna ezt az egész történetet, hogy kezezés volt-e vagy sem Cucurella részéről. A másik pedig, ami felmerült, egy olyan dolog, amiről én speciál nem hallottam, vagy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban volt-e bármilyen hírverés, hogy tényleg volt-e ezzel kapcsolatban külön iránymutatás megint a játékvezetők számára, hogy Cucurella megmozdulása kifejezetten olyan példa, amire felhívták állítólag a bíróknak a figyelmét a torna előtt, hogy ilyenért ne kapjanak 11-es. Ha ez így történt, én egyébként ezt nagyon üdvözlöm, mert azt gondolom, hogy tényleg a szabályértelmezés, meg egyáltalán a szabály ugye az utóbbi évben úgy nézett ki, hogy teljesen mindegy ilyen helyzetben, még mozdult is igazából egyébként a kézilabda irányába, akkor az legyen 11-es. Összességében meg azt gondolom, hogy ez egy teljesen indokolatlan dolog lett volna olyan szempontból, hogy bocsánat, tényleg, tehát hogyha most azt nézzük, hogy a játékosnak mi volt a szándéka, akkor én nem gondolom, hogy Cucurella kezezni akart volna. Nagyon sokszor vannak ilyen szerencsétlen szituációk, amikor valakinek ellövik a kezét, és ezért 11-es kaptak. Most ez nem történt meg, pedig általában tényleg ezt szoktuk látni. Mondom, összességében ez engem nem zavar, sőt, én örülök neki, hogyha innen kezdve tényleg az lesz majd a jó példa, hogy akkor ezért nem adnak 11-es, csak tényleg nem ezt szoktuk meg az utóbbi években.
Pontosan, azért a kezezésben mindig lesznek viták, amíg ki nem hozzák azt a szabályt, hogyha esetleg bármilyen módon hozzáér a labda a kézhez, akkor 11-est adnak. Addig azért mindig van benne egy minimális kis szubjektivitás. Én is itt utána nézegettem, több szakértő is írta, hogy ez egy pontosan egy olyan példa volt, ami Cucurellánál, amire az elején felhívták a figyelmet, hogyha játékos igazából ő függőlegesen tartja a karját, és ő nem nyújtja meg természetellenesen, akkor nem kell 11-est adni érte.
Ez alapvetően egy tök jó dolog, csak itt akkor megint a kommunikáció kérdése merül fel, hogy erről például miért nem beszélnek többet mondjuk egy tornát megelőzve, vagy miért nem hívja fel jobban erre mondjuk akár az UEFA is az újságírók, nézők figyelmét, és aztán a kommunikáció kapcsán mindjárt mondok még egy dolgot, de az már erre a meccsre vonatkozik konkrétan.
A kezdezéseknél volt azért valamennyire szó Rosetti torna előtti sajtótájékoztatóján, de ez elsősorban a sárgalapokra vonatkozott, hogy igazából akkor adjanak sárgalapot, mint például a Carvajal-féle eset volt, hogy ő elütötte szándékosan a labdát. Például, hogyha egy lövés megpattan egy kézen, vagy ilyesmi, erre már nem adnak sárgát. Erre volt a kommunikáció a torna előtt.
Viszont ugye, ami a kommunikációt illeti kifejezetten a mérkőzéssel, meg ezzel a szituációval kapcsolatban, ugye itt most sajnos nem tudtuk meg, és mi is csak találgatunk egyelőre, hogy mi volt az, ami miatt. Végül is ugye nem kaptak 11-est a németek, mert valóban fennállhat annak is a lehetőség, hogy egészen egyszerűen azért, mert mondjuk ott egy les helyzetet véltek felfedezni, és aztán ebből fakadóan nem lett ebből semmi tovább.
Igen, megmondom őszintén, ebből csak egy lassítást láttam, amit nem tudtam pontosan beazonosítani, hogy előrébb volt-e, talán fülkrúg, vagy belógott valamelyik védő, de hogyha tényleg les volt, akkor azután az már mindent fölül írt. Itt viszont rendkívül gyorsan végzett a VAR, számomra meglepően furcsán ennél az esetnél, úgyhogy könnyen lehet, hogy ott már a les szituációt intették be.
Ebből a szempontból nagyon előremutató az, amit az MLS-ben alkalmaznak már ebben a szezonban, hogy a játékvezető ugye ezeket a dolgokat a hangosan beszélünk keresztül közli a nézőkkel, hogyha ezt majd egyszer átveszi mondjuk a FIFA UEFA is, akkor azért az egy szerintem sokkal hasznosabb módszer lesz majd ezeknek a dolgoknak a feloldozására.
Egyértelműen voltak már tornák, ha jól emlékszem, a női világbajnokságon volt ilyen, hogy ott már megpróbálták a játékvezetők elmondani, hogy mi történt, mit ítéltek, hogyha videóbírós történet volt, akkor megmondták, hogy miért változtatták meg. Az idővel szerintem ennek is eljön majd az ideje.
Az egészen biztos, hogy mi még fogunk kommunikálni itt ezen a tornán. Nagyon szépen köszi a mai segítséget.
Én is köszönöm.
Térjünk át a franciák és a portugálok mérkőzésére, akkor ha már szóba kerültek a franciák, és nyilván hát sokat azon elemezni nem is tudom, amik események idézőjelben történtek összességében a mérkőzésen, nem biztos, hogy érdemes, bár azért volt egy-két komoly kiadott helyzet a meccsen, de összességében az, hogy a portugálok úgy esnek ki, hogy a legutóbbi három meccsükön nem lőttek gólt, a franciák úgy vannak túl öt mérkőzésen az Európa-bajnokságon, hogy effektív akciógoljuk nincsen, amit a saját játékosuk lőtt volna, tehát azt elmondhatjuk, hogy a magyar válogatott több akciógólt szerzett, vagy a magyar válogatott játékosai több akciógólt szereztek ezen a tornán, mint a franciák, pedig két meccsel kevesebbet játszottak már, és jön ugye a hatodik is a számukra. Itt most lehet nyilván mind a két edzőt károsztatni, és akár erre is kitérhetünk majd mindjárt, de egy picit talán azon elfilozofálhatunk, hogy mennyire szerencsés az a helyzet, hogy nyilván persze kieséses szakaszban lévő focit szeret látni az ember, meg nyilván ezek az egy-egy elleni meccsek hoznak nagyon komoly feszültségeket, és ez a 11-es párbajban is meglátszott, meg nyilván a hosszabbításban is, de közben meg pontosan ennek köszönhetően választja egyre több edzős ebből a szempontból. Deschamps ugye már nagyon régóta ezt csinálja, és ugye világbajnoki címet is tudott itt szerezni. Gareth Southgate ugyanebbe fut bele folyamatosan, és ő is emellett tette le a garast, és kicsit Roberto Martínez is most ebből a szempontból felelős, pedig az ő focia egyébként, ha nem így ismertük meg klubedzőként, fogalmazunk így. Szóval, hogy károsztathatjuk az edzőket, de közben meg nyilván valahol ez a fajta szisztéma, hogy egy mérkőzéses továbbításról döntő párharcokat akarunk látni, ez is kényszeríti erre az edzőket, hogy ezt válasszák.
Szerintem nem kényszeríti rá őket. Én azt gondolom, hogyha a 2004-es görög válogatottról beszélgetnénk ott a Rehagellel, ahol azon a szinten, amilyen szinten Európa akkor futballozott, nem volt értelmezhető csapata a görögöknek, és ezt a taktikát választották, és nem kaptak gólt az egyenes kiesés szakaszban, akkor az egy teljesen érthető döntés. De akkor, amikor a világ legjobb csapata áll gyakorlatilag rendelkezésére, például Deschampsnak, de én ide venném egyébként a belga válogatottnál Tedeszkót is, tehát hogy ebbe a felsorolásba, vagy az, hogy tényleg Southgate-nek a Premier League, a La Liga és a nem tudom, a Bundesliga legjobb játékosára rendelkezésre, és abból ez jön ki, de most maradjunk ennél az aktuális példánál a franciáknál. Én azt gondolom, hogy ez nem érthető. Tehát, hogy valahol szerintem, és ezt tartom is magam ez a véleményemhez, hogy az ilyen szintű edzőknek igenis diktálni kell a futball jövőjét. Tehát például azért nagy öröm számomra, hogy az Atletico Madrid soha életében nem nyert bajnokok ligáját, mert akkor az lenne akkor az irányadó. Tehát akkor ugye, mert hogy épül fel a labdarúgás, vagy bármilyen csapatsport, mindenki a legjobbat akarja megverni, ugye? Vagy mindenki a legjobbat másolja. És akkor mi történik? Akkor az történik, hogy azt látjuk, hogy fú, igen, az Atletico Madrid focia az visz eredményre, akkor azt kell csinálni. Holott nem azt kell csinálni. És én ezért haragszom Deschampra, biztos ezért most nagyon nehezen fog aludni, mert én haragszom rá, de hogy egy ilyen kerettel szerintem ez istenkáromlás ilyen futballt játszani. Tehát, hogy én nekem meggyőződésem, hogy ez a futball ellenvaló, és hogyha az UEFA hitelrontásért bepereli a Deschampot, akkor én leszek a legelső tanú, aki elmondja, hogy igen, igaza van az UEFA-nak, hogy ilyen futballt nem szabad játszani, mert szerintem van egyfajta felelőssége ezen szintű edzőknek azért, hogy a labdarúgás jövője merre fele tart. És akkor, amikor rendelkezésedre áll egy ilyen játékos anyag, ahol gyakorlatilag a cserepaddal meg tudod verni egész Európát, akkor igenis felelősséged van abban, hogy milyen szintű futballt teszel ki a pályára. És ugyanez igaz egyébként szerintem a portugálokra is, mert pont szerintem a tőlük elvárható labdarúgó minőség is bőven-bőven elmarad attól, amilyen játékosok rendelkezésre állnak. Tehát most ez nem csak Deschampról szól, én a portugálok esetén is azt érzem, hogy adósak egyébként Európának a jó futballért, mert én értem, hogy nyerni kell, meg marha jó lesz, ha mondjuk majd a Deschampot földobálják a levegőbe a végén, csak kit érdekel. Tehát nem fogsz emlékezni egyetlen egy meccsükre sem, nem fogsz emlékezni egyetlen egy jelenetükre sem, nem fogsz arra emlékezni, hogy mit hagyott örökül ez a francia válogatott, mert gyakorlatilag semmi. Hogyha visszagondolok mondjuk a 98-as francia válogatottra, akkor a mai napig fel tud sorolni a kezdőt, a mai napig fel tud sorolni az eredményeket, tudsz hozni emlékeket, gólokat, érzelmeket, és talán ez a legfontosabb, hogy amilyen érzelmeket kiváltott az a francia válogatott az emberekből, na most ez a francia válogatott az égvilágon semmit nem vált ki az emberekből, belőlem a dühön kívül semmi más. Tehát persze lehet azt mondani, hogy az eredmény marha fontos, igen, csak amikor van egy olyan kereted, ami képes eredményt elérni úgy is, hogy futballozik is, akkor szerintem teljesen jogos elvárás tőlünk szurkolóktól, hogy futballozzon is. Tehát én nekem ebből a szempontból nagyon-nagyon nagy hiányérzetem van a francia és a portugál csapattal szemben is.
És van egy tök jó ilyen quiz kérdés, amit beszoktam vetni ilyenkor ezzel kapcsolatban, ami nagyon jól alátámasztja azt, amit mondasz azzal kapcsolatban, hogy kire emlékeznek, meg kire nem mondjuk, ilyen futball okán mondjuk, és hogyha a 98-as francia válogatottnak meg kéne nevezni azt a centerét, aki a legtöbb percet töltötte a pályán, akkor nagyon sokan bajban vannak, és nem tudom, hirtelen neked beúrik egyébként, hogy ki kezdett
a Dugarry? Vagy nem is tudom, hogy ki lehet.
Hát ez az. És
Anelka, vagy
a videót mindenkinek ajánlom a figyelmet, hogy nézze meg majd Szabi arcát, amikor válaszolok. Stefan Givárs. Aki gyakorlatilag, ugye? És hogy pontosan ez az, amit mondasz, hogy ember nem emlékszik rá, pontosan ezért, mert hogy gyakorlatilag nem volt olyan momentum, amit ő hozzátett volna a világbajnok francia válogatott, az még az rengeteg percet töltött a pályán, de közben meg nyilván, hogyha Deschampnak nézzük az eredményeit, meg megint ott vannak az elődöntőben, akkor ő igazoltnak érzi azt, hogy ez a taktika már pedig működik, és akkor meg, igen, ahogy mondtad, nem fog már álmatlan aludni azért, mert mit kritizáljuk.
Persze, ez teljesen nyilvánvaló, és ezzel nem is tudsz vitatkozni, mert nem kell ezzel vitatkozni. Én egész egyszerűen, mint futballromantikus mondom azt, hogy ez kevés. Tehát, hogy alig várod, hogy a negyed döntőben egy portugál-francia meccs elé leülj a tévé elé, de amikor igazán belegondolsz, hogy ezt tényleg alig várom, akkor rájövök, hogy egyáltalán nem, és pontosan azt a meccset kaptam, amire számítottam, unalmas. Egyébként még ahhoz képest több helyzet is volt, mint amire számítottam. Az jutott eszembe a két mérkőzés kapcsán, hogy még a spanyol-németen azt érezted, hogy mindkét csapat nyerni akar, itt most azt éreztem, hogy egyik csapat sem akar kikapni.
Abszolút.
És ez a hozzáállás, ez nagyon meghatározta a mérkőzés képét. Tehát, hogy mint két ilyen nehézsúlyú boxoló, tudod, aki így vár arra, hogy majd egyszer csak a másiknak egy fél centivel lejjebb lesz a fedezéke, és akkor ott be lehet verni egy marha nagyot, és akkor azzal megnyerte a meccset. És nekem tökre ez volt az érzésem a francia-portugál meccsen, de továbbra is azt gondolom, hogy van felelőssége, amit mondtam az előbb, ezeknek az edzőknek azzal kapcsolatban, hogy hova tart a világ futballja, és arra nem szeretném, hogy erre tartson a világ futballja, amelyre a franciák és a portugálok meg az angolok mennek. Tehát én nagyon bízom abban, hogy inkább arra megyünk, amerre mondjuk akár csak a spanyolok. És egyébként erről az EB-ről nagyon sok jó példát lehetne hozni, szerintem, akik mertek bátor tökös focit játszani, akár kisebb csapatok is. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem marra nagy felelőssége van Deschampnak, és tök, nekem személy szerint tök mindegy, hogy a franciák megnyerik vagy nem, semmilyen érzelmi szál nem fűz hozzájuk. Amikor ilyen meccset látok tőlük, akkor fűz, csak az nem az az érzelem, amit az ember szeretne érezni egy futballcsapat iránt.
Mindezek tudatában van bármilyen taktika dolog ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, amit szívesen kiemelnél, vagy szívesen szóba hoznál?
Hát ugye alapvetőleg a franciáknál például nagyon érdekes volt, nem is érdekes, tök egyértelmű, hogy úgy klasszikusan föláll ezzel a 4-3-3-mal, vagy és Griezmannt vehetjük középpályásnak, támadónak, a kettő összekötő elemnek, teljesen mindegy, de gyakorlatilag három védekező középpályással, és ami, három támadó, és amikor cserélni kell, akkor csak posztra és csak profilra cserél Deschamps. Tehát, hogy semmilyen fajta újítás, semmilyen fajta változtatás, valahogy borítsuk meg a rendet, valami történjen, típusú elképzelés nincs, hanem ő föláll ezzel, védekezik a saját térfelén, valakiben majd úgy is elakad, mert egyénileg marha jók a játékosok, aztán elől valamelyik szélvész gyors támadó majd elfut, és akkor csinál valami veszélyt. És gyakorlatilag ez érződik végig a francia válogatottnál, ami számomra kiakasztó. Tehát, hogy taktikailag nehéz azt mondani, hogy valami zseniális történne, mert azon kívül, hogy várakozik, és tudja nagyon jól, hogy én meggyőződésem, hogy menjen a világ legjobb kapusa jelenleg, szerintem a világ legjobb kapusa.
Nem mindenképpen egyetértek.
Brutális védelem előtte, egy olyan védekező középpályával, ami szerintem, hogyha ez mondjuk kétszer 120 perc lett volna ez a meccs, akkor ez a három srác, a Tchouameni, a Kamavinga és a Kanté akkor is végigfutja, és ilyen fegyelmezetten megoldja ezt a védekező feladatot, és nyilván marha nehéz úgy futballozni velük szemben, hogy tudod, hogyha labdát veszítesz, akkor pedig egy Kolomuani, egy Bappé, egy akár a Türám, akár csak a Dembélé úgy meg fog futni, hogy biztos, hogy nem érsz vissza. És ők bár egyébként, ha megnézzük a statisztikát, hogy most már nem tudom, 60 lövésnél járnak, úgyhogy még nem sikerült gólt rúgni, azért azt nem lehet mondani, hogy nagyon effektíven használnak ki a helyzeteiket, de hát azért a nagy számok törvényszerűség alapján előbb-utóbb csak kapsz egy gólt tőlük, hogyha hagyod őket állandóan kontrázni. Tehát marra nehéz ellenük játszani és jól kiegyensúlyozni a csapatot, és a Deschamps erre nagyon jól rájátszik. Hogy hátul majd megszerezzük a labdát, majd elfutunk, az majd lesz egy gól. És igazából, amit mondasz, az eredmények őt igazolják, csak szerintem ez többről szól, mint az eredmény.
Ez lett volna tehát itt az első két negyedöntő napja az Európa-bajnokságon, szombaton már is jön a folytatás, két sokkal kevésbé hagyományosnak nevezhető párharccal, hiszen Anglia Svájccal, Hollandia pedig Törökországgal fog megmérkőzni majd az elődöntőbe jutásért. Titeket pedig majd Bence vár, ne okozzatok neki sem csalódást, köszi, hogy már velünk tartottatok. Sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. Ez a műsor a Beaton közösség tagja.